Chandler, Kedvesem, Isten veled. 8. kazetta, első sáv. Csinos szoba volt. Csinos bizony, jó lenne papucsban üldögélni benne. Bezártam az ajtót, mellém húzott a kiskocsi, megkerültem és beszálltam. Egészen hazáig vitt a lány, egész úton összezárta az ajkát és bühöngött. Hajtott, mint a veszett fene. Mikor kiszálltam a ház előtt, melyben a lakásom volt, fagyosan elköszönt, nagy sebben lobban megfordult a kocsijával az utca közepén, és még kisevettem a zsebemből a kulcsaimat, már ott se volt. 11-kor zárták a nagy kaput. Kinyitottam, áthaladtam az örökké dohos előcsarnokon, fölmentem a lifthez vezető lépcsőn. Fölmentem rajta az én emeletemig. A folyosón halvány fények pislákoltak. Teljes üvegek álltak a szerviz ajtók előtt. Hátul derengett a homályos vészkijárat, vörös lámpa égett fölötte. Volt ezen a vészkijáraton egy szellőző nyílás, be is szivárgott rajta valami kis levegő, de sose bírta kivinni az ételszagot. Megérkeztem abba az alvóvilágba, amely oly ártatlan volt, mint az alvómacska. Kinyitottam lakásom ajtaját, bementem és beleszippantottam a szagába, egy ideig az ajtónak támaszkodva áldogáltam, csak azután gyújtottam fel a villanyt. Jól ismert, barátságos szagot éreztem, por és dohány szagát, olyan világ szagát, amelyben emberek élnek és élni is akarnak. Levetkőztem és lefeküdtem. Lidérces álmokkal viaskodtam, izzadva riadtam fel belőlük. De reggelre kelve kutya bajom se volt. 29. fejezet. Pizsamában ültem az ágyam szélén és a fölkelés gondolatával foglalkoztam, de valahogy nem tudtam rászállni magamat. Nem éreztem magam valami rózsásan, de olyan kutyául se, mint ahogy illett volna. Ha jövedelmező megbizatásom lett volna, sokkal kutyából érzem most magam. Fájt a fejem, nagynak éreztem és forrónak, a nyelvem száraz volt és lepedékes, a torkom merev, és az államra senki sem mondhatta, hogy érzéketlen. De megértem már rosszabb reggeleket is. Szürke és ködös volt ez a reggel, még nem volt meleg, de melegnek ígérkezett a nap. Kikecmeregtem az ágyból, és megdörzsöltem gyomrom száját, azt a részét, ahol fájt a hányástól. A bal lábam remekül érezte magát. Egyáltalán nem fájt. Így hát elkerülhetetlen volt, hogy bele ne rúgjak vele az ágy sarkába. Még javában káromkodtam, mikor valaki keményen megverte az ajtót, olyan nagyképűen, amitől az ember legszívesebben két hüvelyknyire nyitná az ajtót, kihajítana egy lédús paradicsomot, aztán becsapná. Két hüvelyknyinél valamivel szélesebbre nyitottam. A rendel nyomozó hadnagy állt odakint, barna gabardin öltönyben, lapos kerek nemes kalappal a fején, csinosan, tisztán és komolyan, szúrós tekintettel. Könnyedén belökte az ajtót. Arrébb álltam. Bejött, becsukta az ajtót és körülnézett. Már két napja keresem magát, mondta. Nem nézett rám. A szobát vette szemügyre. Beteg voltam. Könnyű, rubanyos léptekkel körbejárta a szobát. Krémszürke haja ragyogott, kalapját a hón alá vette, kezét zsebre vágta. Ahhoz képest, hogy rendőr volt, nem volt magas. Kivette egyik kezét a zsebéből, és egy rakás képeslap tetejére helyezte a kalapját. Nem itthon betegeskedett? Kérdezte. Kórházban. Melyik kórházban? Egy lókórházban. Úgy megugrott, mint a képen törültem volna. Tompa szín öntött el a bőrét. Korán kezdi a szemétkedést, nem gondolja? Nem válaszoltam. Cigarettára gyújtottam. Szívtam belőle egy slukkot, és gyorsan leültem az ágy szélére. A maga fajtája gyógyíthatatlan, nem igaz? Kérdezte. Magának csak az úthenger használna. Beteg is voltam, meg még nem fogyasztottam el a reggeli kávémat. Nem várhat tőlem szellemes társalgást. Megmondta magának, hogy szálljon le erről az ügyről. Maga nem Isten, még csak nem is Jézus Krisztus. Megint beleszívtam a cigarettámba. Valahol lent megnyilalt, de most már valamivel jobban ízlett a cigaretta. Nem is hinné, milyen kellemetlenségeket okozhatnék magának. Dehogy nem. Tudja, miért nem tettem mostanáig? Tudom. Na miért? Kissé előrehajolt, szimatolt, mint egy terrier, és azzal az érzéketlen tekintettel bámult, ami előbb-utóbb minden rendőrnél kifejlődik. Mert nem bírt megtalálni. Hátrahajolt, és a sarkán hintázott. Kissé derűsebb lett az arca. Azt hittem, valami mást fog mondani, szólott. És ha azt mondja, Istenemre, fofán kenem. 20 millió dollár se rettenteni meg magát, de remélheti, hogy kitüntetik. Nehezen lélegzett, kissé nyitott szájjal. Nagyon lassan elővett a zsebéből egy csomag cigarettát, és feltépte a védőburkolást. Kissé remegtek az ujjai. Szájába dugott egy bagót, és képes laptartó asztalomhoz ment egy levélpapír gyufáért. Pontosan meggyújtotta a cigarettáját, a gyufát a hamutartóba dobta, nem a padlóra, és beszippantotta a füstöt. A minap ajánlottam magának valamit telefonon, mondta, csütörtökön. Pénteken. Igen, pénteken, de nem fogadta meg. Meg tudom érteni, de akkor még nem tudtam, hogy bizonyítékot tippol el. Csupán ajánlottam magának valamit, ami célra vezetőnek látszott. Miféle bizonyítékot? Csendesen rám merett. Iszik kávét? Kérdeztem. Attól talán emberibb lesz. Ne, de én iszom. Fölálltam és elindultam a főzőfülke felé. Üljön le! Förmet rám rendel. Még messze vagyok attól, befejezzen. Tovább haladtam a főzőfülke felé, vizet engedtem a kannába és a tűzhelyre állítottam. Ittam egy adag hideg vizet a csapról, aztán még egy adagot. Egy pohár vizet tartottam a kezemben, mikor visszatértem, megálltam az ajtóban és rendelre néztem. Nem mozdult. Szinte az oldalához nőtt a füstfátyol. A padlót bámulta. Mi rossz volt abban, hogy Mrs. Greerhez mentem, ha egyszer értem küldött? Nem erről akartam beszélni. De már a nyelve hegyén volt. Ő nem küldött magáért, fölemelte a tekintetét, most is érzéketlenül bámult. És éles arccsontjait változatlanul pírszínezte. Rálőcsölte magát a nőre, és botránnyal fenyegetőzött, egy szóval kizsarolta belőle, hogy alkalmazza magát. Nem rossz. Ha jól emlékszem, egy szót sejtettünk arról, hogy megfogad. Nem találtam a sztoriában semmi érdemlegeset. Úgy értem olyasmit, amiben belemélyezhetném a fogaimat. Sehol semmi kiinduló pont. Persze már akkor is gondoltam, hogy beszámolt magának a dolgokról. De. Az a söröző ott a Santa Monica-n egy gengsztertanya. De ez semmit se jelent. Semmire sem mentem vele. A szemben levő hotel is gyanús egy fészek. De nem találtunk senkit, akire fájt a fogunk. Csóró kocagengszterek! A nő mondta magának, hogy rálőcsöltem magamat? Kissé leengedte a szemét. Ne. Vigyorogtam. Iszik kávét? Ne. Visszamentem a főzőfülkébe, és elkészítettem a kávét, és megvártam, míg lecsöpök. Rendel ezúttal utánam jött, és megállt az ajtóban. Ez az ékszerbanda tudomásom szerint már 10 éve garázdálkodik Hollywoodban és környékén, mondtam. Most az egyszer elvetették a súlykot. Megöltek egy embert. Azt hiszem, tudom is az okát. Hát, ha ez csak ugyan gengmunka volt, és maga sikeresen a végére jár az ügynek, ez lesz az első felderített genggyilkosság, mióta ebben a városban élek. Pedig legalább egy 200-ot pontosan le tudnék írni magának. Kedves magától, hogy ezt mondja Merlow. Helyes bicsen, ha tévedek. Az Isten fáját, mondta ingerülten, nem téved. Volt egy pár olyan eset, amiket látszólag megoldottunk, de ezek mind svindlik voltak. Valami nyomvadt kis vagány elvitte a balhét az igazi fejesek helyett. Igen, kávét? Ha elfogadom, fog velem tisztességesen beszélni, mint a férfi a férfival szellemeskedés nélkül? Megpróbálom, de azt nem ígérem, hogy maga elé teregetem az összes elképzelésemet. Tudom nélkülözni őket, felelte fanyarul. Szép az öltönye. Megint elsötétedett az arca. 27-50-be került, recsentette. Jé, egy érzékeny hekus, mondtam és visszamentem a tűzhelyhez. Jó szaga van, hogyan csinálja? Francia módra, őről kávéból, papírszűrő nélkül. Kivettem a szekrényből a cukrot és a hűtőből a tejszínt. Leültünk egymással szemben a főzőfülkében. Azt csak Brahiból mondta, hogy beteg volt és kórházban ápolták? Nem Brahiból. Volt egy kis szűröm Len Bay City-ben. Beszállítottak. Nem a rács mögé, hanem egy magánintézetbe, kábítószer és gyógyszeroldat kúrára. Szeme a messzeségbe révett. Bay City? Há? Maga mindig keresi a bajt. Igaz, Merlow? Keresi a fene. Egyszerűen belekeveredtem. Sose esett meg velem ilyesmi. Kétszer leütöttek. Másodszor